Joachim Zakariással és más férfiakkal már korán fölment a templomba. Később Anna asszony a gyermek Máriát is ünnepélyes menetben oda vezette. Elől ment Anna és idősebbik leánya, Héli leánya Mária a kislányával, Kleofás leánya Máriával. Követte őket a szent gyermek, Mária, égszínkék ruhájában és köpenyében, koszorúval ékesítve a karján és a nyaka körül, virággal körülvett gyertyát vagy fákját vitt a kezében. Két oldalán három-három kislány hasonlóan díszített fákjával, arannyal hímzett, fehér ruhában. Ők is világos kék, virágkoszorúkkal egészen körülfont köpenykét viseltek, és kis koszorúk voltak a karjukon és a nyakukban. Őket követték a többi szüzek és kislányok, valamennyien ünnepi, de különféle öltözetben, és mind köpenykét viseltek. A menetet asszonyok zárták. Az ünnepi szállásról nem mehettek egyenesen föl a templomba, hanem több utcán át kitérőt kellett tenniük. Mindenki örült a szép menetnek, mely felé több házból kifejezték a tiszteletüket. A gyermek Mária megjelenésében volt valami leírhatatlan szentség és megható erő. Láttam, hogy amikor a menet megérkezik, sok templom szolga azon igyekszik, hogy nagy erőfeszítéssel egy szokatlanul nagy, nehéz, aranyként csillogó kaput kinyissanak, melyen mindenféle gombok, szőlőfürtök és kalászok voltak. Ez volt az aranykapu. A menet ezen a kapun haladt át. 15 lépcsőfokon kellett fölmenniük hozzá, és most már nem tudom, volt-e közben pihenő. Máriát kézenfogva akarták vezetni, de ő nem fogadta el. Örvendező igyekezettel, botlás nélkül sietett föl a lépcsőn. Ettől valamennyien meghatódtak. A kapu alatt Zakariás, Joachim és néhány pap fogadta és vezette őket jobb kéz felé a kapu alatt, amely hosszú boltív volt egy csarnokba vagy magas terembe, ahol lakoma volt előkészítve. A menet itt ketté vált. Több asszony és a gyermekek az asszonyok imádkozó helyére a templomba, Joachim és Zakariás azonban az áldozat bemutatás helyére mentek. A papok az egyik csarnokban még egyszer vizsgáztató kérdéseket tettek föl a gyermek Máriának, és miután csodálkoztak a gyermek bölcsességén, Anna a szent gyermeket felöltöztette harmadik, legünnepélyesebb, kékes lila ünneplő ruhájába és a hozzátartozó köpenybe, fátyolba a kis koronával, ahogyan ezt az Anna asszony házában lefolytatott szertartásnál már elmondtam. Eközben Joachim a papokkal az áldozat bemutatás helyére ment. Egy meghatározott helyen tüzet kapott, és két pap közé állt az oltár közelébe. Én most nagyon beteg vagyok, és nagyon zavarnak ahhoz, hogy az áldozat egész lefolyását a maga rendjében elmondhassam. Ami még jelen van számomra, az a következő. Az oltárhoz csak három oldalról lehetett közelíteni. Az előkészített áldozati darabokat nem egy helyre, hanem körben, különböző helyekre tették le. Az oltár három oldalán lapokat lehetett kihúzni, hogy azokra helyezzék, amiket aztán középre kellett tolniuk. Mert az oltár túl messze volt ahhoz, hogy kézzel el lehetne érni. Az oltár négy sarkán üreges, ért oszlopocskák álltak, rajtuk valami kéményféle. Lefelé álló széles tölcsér, vékony rézlemezből, felül szarvszerűen megcsavart csőben végződött, úgy, hogy a füst ezeken keresztül az áldozó papok feje fölött távozott el. Amikor Joachim áldozata már égett, Anna a fölékesített gyermek Máriával és kísérőivel az asszonyok udvarába ment, ahol a templomban a nők helye van. Ezt a helyet az áldozati oltár udvarától fal választotta el, amely felül rácsban végződött, de e válaszfal közepén kapu volt. Az asszonyok tartózkodási helye a válaszfaltól visszafelé emelkedett, úgyhogy nem mindenki, de a hátrább állók bizonyos mértékig ráláthattak az áldozati oltárra. Ha pedig a válaszfalban lévő kaput kinyitották, ezen keresztül az asszonyok egy része láthatta az oltárt. Mária és a többi kislány, Anna és a többi rokon asszony előtt e kapu közelében állt. Elkülönített helyen egy sereg fehérbe öltöztetett templomi kisfiú állt, akik fuvolán és hárfán muzsikáltak. Az áldozat után e kapu alatt, mely az asszonyok udvarából az áldozati udvarra nézett, hordozható, letakart oltárt vagy áldozati asztalt állítottak föl, és lépcsőt is, hogy föl lehessen rá menni. Zakariás és Joachim az áldozati udvarból egy pappal ehhez az oltárhoz jött, amely előtt tekercsekkel és íróeszközökkel egy pap és két levita állt, akikhez Anna a felékesített gyermek Máriát vezette. A Máriát kísérő kislányok kicsit hátrébb álltak. Mária a lépcsőre térdelt. Joachim és Anna a fejére tették a kezüket. A pap levágott a hajából, és egy parazsas tálban elégette. A szülők is mondtak néhány szót, melyel gyermeküket feláldozták, és ezt a két levita írásba foglalta. Eközben a kislányok a 44. zsoltár Eruk Dávid Cormeum Verbum Bonum, a papok pedig a 49. zsoltár Deus Deorum Dominus Locutus Est sorait énekelték, a kisfiúk pedig muzsikával kísérték. Most láttam, hogy Máriát két pap kézen fogva sok lépcsőn vezeti föl a válaszfal magas helyére, amely a szentély előudvarát elválasztotta a többi helyiségektől. A válaszfal közepén a gyermeket egy fülkefélébe állították, úgy, hogy lelátott a templomba, ahol sok férfi állt rendezetten. Nekem úgy tűnt, hogy szintén a templomnak eljegyzettek voltak. Két pap állt mellette, és a lépcsőn lefelé még többen imádkoztak, és tekercsekből hangosan olvastak. A válaszfal túloldalán, olyan magasságban, hogy derékig látni lehetett, állt egy öreg főpap az illatáldozati oltárnál. Láttam, hogy illatáldozatot mutat be, és az illatfelhő körüllengi a gyermek Máriát. E cselekmény közben láttam megjelenni a szent szűz körül egy értelmező képet, amely végül betöltötte az egész templomot, és elsötétítette. Mária szíve alatt glóriát láttam, és fölismertem, hogy ez magában foglalja Isten ígéretét és legszentebb áldását. Ezt a glóriát úgy láttam, Noé bárkája veszi körül, úgy, hogy a szent szűz feje kiemelkedett a bárka fölé. Ezután láttam, hogy e glória körül a bárka átmegy a szövetség ládája alakjába, ez pedig egy templom képébe. Azután ezek a formák eltűntek, és a glóriából Mária keble előtt megjelent az utolsó vacsora kelyhe, és fölötte, a kehely szája előtt egy kereszttel megjelölt kenyér. Mindkét oldaláról sokszoros sugár indult, melyeknek végén a szent szűz sok misztériuma és jelképe jelent meg, mint például a Lorettói litánia összes neve. Jobb és bal válláról két különböző, olaj és ciprus, vagy cédrus és ciprus ág keresztezte egymást a háta mögött látott kicsi pálmafa fölött. Ezen zöld keretben láttam Jézus szenvedésének minden eszközét megjelenni. A kép fölött a Szentlélek lebegett, szárnyas, inkább ember és galamb alakban, és fölötte nyitva láttam az eget, és a mennyei Jeruzsálem, Isten városa lebegett fölötte a leendő szentek palotáival, kertjeivel és lakóhelyeivel. És minden tele volt angyalokkal, mint ahogy az egész glória is, amely most körülvette a szent szüzet, angyalarcokkal volt tele. Ki tudja ezt elmondani? Az egész oly sokféle, egymásból kibontakozó és egymásba átalakuló volt, hogy én megszámlálhatatlanul sok dolgot elfelejtettem. Mindez a szent szűz ószövetségi és újszövetségi és örökké valóságba nyúló jelentőségéről szólt. Ezt a jelenséget csak ahhoz tudom hasonlítani, amit kicsiben a minap a szent rózsafűzérről a maga teljes nagyszerűségében láttam, amelyről sok okosnak látszó ember sokkal értetlenebbül beszél, mint ahogyan az egyszerűbb szegény emberek azt imádkozzák, mert ezek az engedelmesség és a rózsafűzért ajánló egyházban bízó alázatos áhítat ragyogásával ékesítik. Amikor mindezt láttam, a templom minden pompája és ékessége, és a szépen díszített falak, a szentszűz mögött kormosnak és csak homályosan látszottak, sőt, magát a templomot már nem is lehetett látni, mert Mária és a glóriája mindent betöltött. Miközben ezekben a jelenségekben a szent szűz egész jelentősége kibontakozott a szemem előtt, már nem gyermeklen láttam őt, hanem nagy és lebegő szent szűznek. Átláttam a papokon és az áldozati füstön, és olyan volt, mintha a pap Mária háta mögött jövendölne, és hirdetné a népnek, hogy adjanak hálát Istennek, és imádkozzanak, mert ebből a gyermekből nagy valaki lesz. Mind, akik jelen voltak a templomban, bár a képet, amelyet én láttam, nem látták, csendesek és ünnepélyesen megilletődöttek voltak. A kép épp oly fokozatosan tűnt el, ahogyan kibontakozni láttam. Végül már csak a glóriát láttam Mária szíve alatt, és benne az ígéret áldását fényleni. Azután ez a jelenség is eltűnt, és már csak egyedül a templomban föláldozott szent gyermeket láttam, ékességében a papok között. Most a papok levették a gyermek karjáról a kis koszorukat, kivették kezéből a fáklyát, és átnyújtották kísérőinek. Barna fátyolköpenyt tettek a fejére, és levezették a lépcsőn az ajtón át egy másik csarnokba, ahol talán hat, nála idősebb templomi szűz virágokat szórt eléje. Mögöttük állt a tanítónőjük, Noémi, Lázár anyjának nővére, és Hanna próféta asszony mellett egy harmadik asszony is. A papok nekik adták át a gyermek Máriát, és visszavonultak. A szülők és a közeli rokonok is idejöttek, az ének befejeződött, és Mária elbúcsúzott övéitől. Joachim különösen mélyen meghatódott. Fölemelte Máriát, a szívéhez szorította, és könnyek között mondta, emlékezzél meg a lelkemről Isten előtt. Mária ezután a tanító nőjével és több leánykával az asszonyok lakrészébe ment, a tulajdonképpeni templom épület északi oldalára. Lakásuk azokban a helyiségekben volt, melyeket a templom vastag falában alakítottak ki. Folyosókon és csiga lépcsőkön juthattak föl a szentély és a szentek szentje közelében lévő imafülkékhez. Mária szülei és rokonai visszatértek az aranykapunál lévő csarnokba, ahol először tartózkodtak, és ott a papokkal lakomán vettek részt. Az asszonyok egy csarnokban külön ettek. Nagyon sok dolgot, amit láttam és hallottam, elfelejtettem. Többek között annak közelebbi okát, hogy miért volt az ünnep olyan gazdag és ünnepélyes. De azt még tudom, hogy az isteni akarat kinyilatkoztatása miatt történt. Mária szülei igazán jómódúak voltak, csak az önmegtagadás és az alamizsna kedvéért éltek szegényen. Már nem tudom, milyen sokáig Anna csak hideg ételt vett magához, de orcái egészségesek és teltek voltak. Sok imádkozó embert láttam a templomban, és a menetet sokan elkísérték a templom kapujáig. A jelenlévők közül néhánynak sejtenie kellett a szentszűz rendeltetését, mert emlékszem néhány megnyilvánulásra, amikor Anna örvendező lelkesedéssel lépett oda egy-egy asszonyhoz, és ilyeneket mondott nekik, most vonul be a templomba a szövetség ládája, az ígéret edénye. Mária szülei és többi rokona még ma visszatértek Betoron vidékére. Most a templomi szüzek körében is ünnepet láttam. Máriának meg kellett kérdeznie a tanítónőket, és hogy egy sor kislányt, hogy el akarják-e őt viselni. Ez volt a szokás. Ezután lakomát tartottak, melynek végén táncoltak. Párosával szembeálltak egymással, és rendezett, különféle lépésekkel táncoltak. Nem ugráltak, hanem az egész olyan volt, mint egy menüett. néha kígyózó és hajlongó mozgást végeztek úgy, ahogy a zsidók imádság közben mozognak. Néhány kislány szolgáltatta a zenét fuvolával, triangulummal és csengettyűvel. Az egyik hangszer különösen kellemesen és érdekesen hangzott. Kis szekrény volt, két oldalán húrokkal, melyeket pengettek. A szekrényke közepén fújtatók voltak, melyek mozgatásával görbe és egyenes sípokat lehetett megszólaltatni a hárfa hangok között. A játékosok a hangszert a térdükön tartották. Este láttam, hogy Noémi tanítónő a Szent Szüzet kamrácskájába vezeti, amelyből rá lehetett látni a templomra. A kamra nem volt egészen szögletes, és a falakon különböző színű háromszög minták voltak. Egy zsámoly és egy asztalka volt benne, a sarkokban fiókos szekrények. E kamrácska előtt volt egy hálóhely, egy ruhatár és Noémi kamrája is. Mária beszélt vele a többszöri éjszakai fölkelésről, de ezt Noémi még nem hagyta jóvá. A templomi szüzek hosszú, bő, fehér ruhát viseltek övvel és nagyon széles ujjakkal, melyeket munka közben feltűrtek. Emlékszem, soha nem láttam, hogy Heródes a templomot teljesen újjáépítette volna. Csak azt láttam, hogy uralkodása idején mindenféle változtatás történt. Most, 11 évvel Krisztus születése előtt, amikor Mária a templomba jött, a tulajdonképpeni templomépületen nem dolgoztak, hanem mint mindig, csak a környezetén. Ezt soha nem hagyták abba. Ma egy pillantást vetettem Mária templomi lakhelyére. A templomfal északi oldalában, a szentéllyel szemben, fenn a magasban volt több kamra, melyek összefüggtek az asszonyok lakásaival. Mária kamrája a legszélső volt a szentek szentjével szemben. A folyosóról függönyön keresztül előtér félébe lépett az ember, mely deszka válaszfallal félkör vagy szögletes formában el volt különítve a tulajdonképpeni lakrésztől. A sarkokban jobbra és balra rekeszek voltak ruhák és fölszerelések tárolására. A deszka válaszfal ajtajával szemben lépcsők vittek föl a magasba, áttetsző selyemmel és szőnyeggel eltakart nyíláshoz, amely a templomra nézett. Balra, a kamra falánál szőnyeg volt összegöngyölve, amely kiterítve ágy volt. Mária ezen aludt. Egy fali fülkébe karos mécses volt beépítve, melynél ma láttam, hogy a gyermek zsámolyon állva, piros gombos nyílen függő pergamentekercsből imádkozik. Nagyon megható volt ezt látni. A gyermeken fehér, kék csikos, sárga virágos ruhácska volt. A kamrában alacsony, kerek asztalka állt. Láttam, hogy Hanna bejön, és babszem nagyságú gyümölcsökkel teli tálat, és egy kis korsót tesz az asztalkára. Mária a korát meghaladóan ügyes volt. Láttam, hogy már ekkor a templomi szolgálathoz szükséges fehér kendőkön dolgozik. Láttam, hogy a Szent Szűz a templomban, részben a többi kislánnyal együtt az asszonyok lakásában, részben kis kamrájában magányosan tanulva, imádkozva és dolgozva növekedett. Keskeny szalagokat szőtt, kötött, hímzett a templomi szolgálatok számára hosszú botokra. Mosta a kendőket, és tisztította az edényeket. Gyakran láttam imádságban és elmélkedésben. Soha nem láttam, hogy testileg fenyítette volna magát, erre neki nem volt szüksége. Mint a legszentebb emberek, csak azért evett, hogy élhessen, és semmi más nem vett magához, csak amire fogadalmat tett. Az előírt templomi imákon kívül Mária áhítata szakadatlan vágyakozás volt a megváltás után, állandó benső imádság. Mindezt csendesen és észrevétlenül tette. Amikor mindenki aludt, fölkelt az ágyról, és Istenhez fohászkodott. Láttam, hogy gyakran könnyekben tör ki, és imádság közben fényesség veszi körül. Ahogyan növekedett, láttam, hogy a ruházata mindig kékesen csillogó volt. Imádság közben elfátyolozta magát. De akkor is, amikor a papokkal beszélt, és lement a templomba egy kamrába, hogy a munkát átadja vagy átvegye. Ilyen helyiségek a templom három oldalán voltak. Engem mindig a sekrestyére emlékeztettek. Mindenféle felszerelést tároltak bennük, melyeket a templomi szolgálóknak kellett karbantartaniuk és előállítaniuk. Láttam, hogy a Szent Szűz a templomban állandó imádságos elragadtatásban él. Úgy tűnt, hogy a lelke nem a földön jár, és gyakran részesül mennyei vigasztalásokban. Végtelenül vágyódott az ígéret beteljesedésére, és alázatosságában alig merte kívánni, hogy a megváltó anyjának legkisebb szolgálója lehessen. Mária gondozó és tanító nőjét Noéminak hívták. Lázár anyjának nővére volt, 50 éves. Ő és a többi templomi szolgáló az esszénusokhoz tartozott. Mária tőle tanult himezni, segített neki edényeket vagy szerszámokat megtisztítani az áldozati vértől, illetve a földarabolt áldozati hús bizonyos részeiből a templomi szolgálók és a papok számára ételt készített, ők ugyanis részben ezzel táplálkoztak. Később Mária még inkább részt vett ezekben a tevékenységekben. Amikor Zakariás szolgálatban volt a templomban, meglátogatta őt. Símeon is ismerte. A Szent Szűz jelentősége a papok előtt nem lehetett egészen ismeretlen. Egész lénye, külleme, bölcsessége gyermekkorától kezdve oly figyelemre méltó volt a templomban, hogy még legnagyobb alázatával sem tudta ezeket egészen elrejteni. Azt is láttam, hogy öreg szent papok nagy tekercseket teleírnak róla, és ezeket az írásokat már nem tudom milyen korban, de régi írások között megmutatták.